Számadás. Gyurcsány Ferenc szerint Magyarország belenézett a szakadékba, de nem kért belőle. Vita a tájékoztatón. Kósa Lajos szerint az önkormányzatok nem tudnak tovább hátrálni. Megtartó erő. Sólyom László köztársasági elnök határon túli egyházi vezetőkkel találkozott.
A Hírstúdióban Borsa Miklós várja önöket.
Jó estét kívánok! Nehéz fél évet hagyunk magunk mögött, amelyben a nehézségek nagyobbik részét mi magunknak kerestük, jelentette ki Gyurcsány Ferenc. A parlament plenáris ülésén a miniszterelnök azt mondta, a politika túlságosan sokáig próbálta elhalasztani azt a szembenézést, amely nélkül egy ország nem tehető sikeressé és erőssé. Az ellenzéki pártok élesen kritizálták a kormány elmúlt fél éves tevékenységét.
Magyarország belefáradt a változások sokaságába, mondta a miniszterelnök, aki szerint az emberek nem hibáztathatók azért, mert szerették az előző ciklus jövedelem növekedését. Azt ugyanakkor elismerte, hogy komoly gondok voltak a népszerű és az észszerű összeegyeztetésével. Gyurcsány Ferenc szerint az ország a nemzeti radikalizmussal szemben a nemzeti progressziót választotta.
A legkevesebb, amit tehetünk, azt mondjuk, hogy értjük, hogy ebből milyen felelősség az, ami ránk száll és bennünket terhel. Ezzel a felelősséggel fogjuk a következő időszak kormányzását és kormányzati teendőit végezni.
Gyurcsány Ferenc a reformok bevezetéséről azt mondta, sokkal világosabban kell beszélni, hogy mindenki értse, mi végre vannak az erőfeszítések. Az ellenzéki pártok elégedetlenségüket hangoztatták a kabinet teljesítményével kapcsolatban.
Az a kormányzati politika, amely ebben a ciklusban megvalósul, és amely jelek szerint jövőre is meg fog valósulni, az elmúlt 16 év legigazságtalanabb kormányzati politikája.
Hiába valónak tűnik a baloldal messiás várása, a kormányalakítás körüli nagy titokzatoskodás, a reformkormányzás kommunikációs körülbástyázása, a kormány teljesítménye kiábrándító volt.
Pénzügyi válság, unokáinkat is megnyomorító államadósság, a maradék állami vagyon eltüntetése, nyílt családellenesség, miközben az ország a demográfiai katasztrófa szélén tántorog. Teljes morális ellehetetlenülés. Ez a kormányzás.
A szocialisták szerint a kormány helyesen választotta meg az irányt, de a hogyanra nem mindig adott helyes választ.
Többet buktácsoltunk ezen az úton, talán több karcolást is okoztunk és kaptunk is, mint ami elkerülhetetlen lett volna.
Kuncze Gábor azt mondta, az SZDSZ büszke arra, hogy a koalíció részeként közreműködik a reformok megvalósításában.
Nehéz fél éven vagyunk túl, és egy, hozzáteszem rögtön, nehéz év előtt állunk.
Viszont válaszában a miniszterelnök hangsúlyozta, a kormány felelőssége azt jelenti, hogy mer kritikával viszonyulni saját teljesítményéhez, ugyanakkor van bátorsága küzdeni egy igazságosabb világért.
A gazdaság helyzetéről lesz szó a késő esti híradó után kezdődő közbeszéd című háttérműsorunkban is. Pénzbüntetést kaptak a kiszavazó képviselők. Az öt szocialista képviselőt azért büntette meg saját frakciójuk, mert megszavaztak egy a nyugdíjtörvényhez benyújtott ellenzéki módosító indítványt. A legnagyobb büntetést 100 000 forintot Jánosi György és Szuchman Tamás kapta. A két honatja nem kívánt nyilatkozni az ügyben. Ma lesz a kórházak átalakításáról szóló törvény zárószavazása a parlamentben. A Fidesz a törvény visszavonására kéri a kormányt, az MSZP szerint ugyanakkor már sem erre, sem a törvény megváltoztatására nincs esély.
Bárkire szavaztak is a 6. kerületből.
Múlt héten gyakorlatilag nem telt el úgy nap, hogy ne követelték volna demonstrációval, az adott kórházat vegyék be a súlyponti intézmények közé. Úgy tűnik sikertelenül. Molnár Lajos már pénteken azt mondta, semmi esély nincs arra, hogy bővüljön a jelenlegi 39-es lista. Ezt, noha Fidesz javaslatára névszerinti szavazás lesz, az MSZP sem látja másként.
Sem olyan indítvány nincs, hogy a kórházi átalakításnak a terjedelmét, az összágyszámokat, a régión belüli megoszlást, a súlyponti kórházak körét, tehát semmilyen olyan javaslat nincs, amely ebben változást indítványozna. Ellenzék részéről érkeztek persze ilyen javaslatok, de ezek elfogadására én nem látok esélyt.
Fejes ugrás a sötétségbe. Az Orbán kormány egykori egészségügyi minisztere így jellemezte a mai szavazást. A Fidesz ugyanis nem kapta meg azt a listát, amely a regionálisan elosztható ágyak számáról rendelkezik. A Fidesz és a KDNP egyébként több módosító javaslatot is csatolt a törvénytervezethez.
Kettőt emelek ki ezek közül, az egyik a sportkórház megmentésére, a másik pedig a Schwab-hegyi gyermekgyógyintézetnek a megmentésére irányul. Ezeket benyújtottuk, tehát ezekről is állást kell foglalni, amennyiben a kormány nem mondja vissza a szándékát.
Ha a törvényt elfogadják, január 8-áig az egészségügyi miniszter javaslatot tesz a regionális tanácsoknak a nem súlypontinak minősített intézményekben elosztható ágyak számáról. A tanácsok ezt 20 napon belül elfogadhatják, vagy módosíthatják is. Érvényes döntés csak akkor születik, ha az egyeztetők közül mindenki egyetért a leírtakkal. Ha nincs megoldás, a tárca vezető dönt, akkor már megfellebbezhetetlenül.
Kétszer volt az év kórháza, még sincs rajta a súlyponti intézmények listáján a Békés Csabai Kórház.
Súlypontiak a feladatok, az intézmény mégsem került a kiemeltek közé. Így fogalmazott Szabó Terézia, a Békés Csabai Réti Pál Kórház főigazgatója. A gyógyintézet jelenleg 521 aktív és 89 krónikus ágyal rendelkezik, a járóbetegellátásban pedig 42 szakrendelést működtet.
A megyében is egy centrális pozícióban van, ide futnak be a nagyobb közlekedési útvonalak, tehát a megközelíthetősége is nagyon jó ennek a kórháznak. Itt van a megyei vérellátóközpont, a megyei mentőszolgálat, itt van a nagyobb traumatológiai ellátás. Tehát úgy összességében én azt mondom, hogy a feladataink súlypontiak.
Mindemellett október végén kezdte meg működését a teljesen felújított sürgősségi baleseti osztály a minisztérium által jóváhagyott ágyszámmal.
Ezen felül egy jelentős rekonstrukciós program is indul a kórházban ebben az évben, mint egy állami, illetve saját forrásainkkal együtt, mint egy 1 milliárd forint értékben felújításra kerül a kórház.
Ennek ellenére területi alapon a Gyulán lévő megyei kórház lett a térség súlyponti kórháza, így a Békés Csabai és az Orosházi kényszerhelyzetbe került. Vezetőik folyamatosan tárgyalnak az aktív ágyszámról, hogy egységes megyei álláspontot tudjanak közvetíteni a kérdésben első fokon döntő regionális egyeztető tanács felé.
Vita a tájékoztatón. Kósa Lajos sajtótájékoztatóján váratlanul több miniszter is megjelent. A debreceni polgármester arra hívta fel a figyelmet, hogy az önkormányzatok nem tudnak tovább hátrálni.
Míg az önkormányzatoknak szánt állami támogatás évről évre csökken, feladataik és ezzel együtt működési kiadásaik folyamatosan nőnek. Ezt tartják a legnagyobb gondnak a polgármesterek.
Ma pedig, akkor, amikor a folyó kiadásokra is hitelt kell felvenni, azt lehet mondani, hogy elérkezett a vég.
A polgármester szerint a jövő évi büdzsé és a konvergencia program lassú halálra ítéli az önkormányzatokat. Veres János pénzügyminiszter ugyanakkor azt mondta, nem csökken jövőre az önkormányzatok támogatása.
Hozzá kell nyúlni a rendszerhez magához. Ha ezt nem fogjuk megtenni, és most mindegy, hogy milyen kormány van Magyarországon, amikor megtesszük ezt a lépést, ha ezt nem fogjuk megtenni, akkor ez a feszültség továbbra is benne marad a rendszerben.
Többször alakult ki szóváltás a résztvevők között. Kaposvár fideszes polgármestere Veres Jánost hibáztatta a kialakult helyzetért, például a tanárok elbocsátásáért.
Így nagyon nehéz párbeszédet folytatni, amikor fölemeli ön a kezét, és azt mondja, hogy ön nem küld el. Persze, hogy nem ön küldi el. Az iskola igazgató fogja elküldeni, de miért? Mert nem jön a postás öntől, ami lejön az önkormányzathoz, hogy oda tudna adni az iskola igazgatónak a bérrendezetet.
Botka János Szeged szocialista polgármestere pedig az egész találkozó célját kérdőjelezte meg.
A köztársasági elnök szerint a szorványban élő magyarság gondozásához és megtartásához szükséges hálózatot sok helyen kizárólag az egyházak jelentik. Solyom László mindezt azt követően nyilatkozta, hogy hivatalában fogadta a határon túli egyházak vezetőit.
A Sándor palotában tartott találkozón a köztársasági elnök emlékeztetett arra, már beiktatása alkalmával hangsúlyozta, hogy az országhatárokon kívül élő magyarság sorsának alakulását elnöki mandátuma egyik súlypontjának tekinti. Solyom László a jelenlévő egyházi személyeknek megköszönte a határokon kívül élő magyarok identitástudata és értékei megőrzése érdekében végzett áldozatos munkájukat.
Az egyházaknak nagy kihívásokkal kell szembenézniük, mind a tömbben, mint a szolványban élők körében. Különösen a szolvány magyarság között fordul elő gyakran, hogy az ige hirdetés és az evangélium az utolsó kapocs a magyar nyelvhez.
A találkozó jelen voltak a négy erdélyi magyar protestáns egyház püspökei, így Tőkés László királyhágó melléki református püspök, továbbá szintén megjelent Jakubinyi György, gyulafehérvári római katolikus érsek és Templi József püspök.
Azonos elbírálást a nőknek. Erre hívták fel a figyelmet az országgyűlés felsőházában tanácskozó politikusok és kutatók.
Nők a parlament felsőházában. Arra keresték a választ, hogy férfi és nő vajon egyenlő-e. Válaszul ime néhány adat. Az országgyűlésben jelenleg a női képviselők aránya 11,3%. Az Európai Parlament egyes testületeiben fele-fele arányban vesznek részt a munkában a nők és a férfiak. Nálunk a munkavilágában a nők átlagkeresete 16%-kal alacsonyabb, mint a férfiaké. Emellett háromszor, négyszer annyi időt fordítanak a háztartási munkára, mint a dolgozó férfiak.
A globális világban Európa alkalmazkodását csak akkor tudjuk igazán megteremteni, ha ott a nők és a férfiak nem csak arányaikban, nem csak tehetségükben, hanem elbírálásukban is azonosak.
Gurmai Zita, európai parlamenti képviselő arra hívta fel a figyelmet, hogy 1957-ben már a római szerződésben is leírták, az egyenlő munkáért legyen egyenlő bér.
Úgy gondolom, hogy a világ igazságtalansága még mindig az, hogy miért keres egy férfi többet ugyanazért a munkáért, mint egy nő.
Jövőre az esélyegyenlőség éveként ezen szeretnének változtatni, mondta Gurmai Zita.
Boros Julianna szociálpolitikus lett a Magyar Tudományos Akadémia által meghirdetett cigány származású fiatalokat segítő pályázat idei nyertese.
A Vízie Szilveszter által létrehozott pályázat a roma származású fiatalokat támogatja tudományos fokozatuk megszerzésében. Julianna két évre segédmunkatársi munkakör betöltésére kapott lehetőséget.
Hátrányos helyzetű térségekben élők képzés és foglalkoztatási esélyét növelő programok hatásait vizsgálnám, ami azt jelenti, hogy nagyon sok program valósult meg ma már Magyarországon, de az, hogy a társadalmi integrációban a hátrányos helyzetben élő embereknek mennyi esély jutott valójában, azt nem igazán tudjuk.
Julianna az elkövetkező két évben Pécsett a Bölcsészettudományi Karon belül működő Neveléstudományi Intézetben végez majd kutatómunkát.
Elfogták a brit sorozatgyilkost, erről is beszámolunk, de előbb nézzük, miről lesz még szó a híradóban. Az év feltalálója, Khaled Nashwan pécsi orvos az érszűkület gyógyítja újszerűen. Tűz a pszichiátrián, Héjőbábán 136 gondozottat menekítettek ki az épületből. Karácsonyi ajándék, 15 ezer élelmiszercsomagot oszt szét a gyermekétkeztetési alapítvány. Malina Hedvig az Alkotmánybírósághoz fordul. A Nyitrán tanuló csalóközi magyar diáklány kitart eredeti panasza mellett, miszerint augusztusban két ismeretlen bőrfejű Nyitrán azért bántalmazta őt, mert magyarul beszélt. A rendőrség szerint ez nem igaz. Malina Hedvig azt sérelmezi, hogy a rendőrségi és az ügyészségi eljárás során jól lehet ő volt a panaszos, embertelen, megalázó és az alapvető emberi jogait sértő bánásmódban részesítették. Elfogták az Ipswichi rémet, azt a sorozatgyilkost, aki alig egy hónap alatt 5 prostituáltat folytott meg a kelet-angliai kisvárosban. A 36 éves férfi a Suffolki rendőrségen van előzetes letartóztatásban.
A gyanúsítottról egyelőre annyit tudni, hogy Tom Stevens a neve, és az Ipswich-től 13 kilométerre levő Trimley-ben lakott. A sajtó újabb hasfelmetszőként emlegeti, habár a gyilkosságokat nem késsel követte el, mint 19. századi híres elődje. Stevens 5 fiatal lányt folytott meg, de áldozatainak száma 6, mivel az utolsó, Anneli Elderton 3 hónapos terhes volt. A brit kriminalisztika történetében voltak sorozatgyilkosok, akik jóval több áldozattal végeztek, mint Stevens. Az Ipswichi rém azzal állított dicstelen rekordot, hogy nagyon rövid idő alatt, október vége és november második fele között ölt meg 5 embert. Mindegyik lány prostitúcióból szerezte a pénzt kábítószer szenvedélyére.
Veszélybe kerül a Balkán energiaellátása a Bulgária uniós csatlakozásával. Az egységes előírások alkalmazása miatt ugyanis a bolgár atomerőmű 2 reaktorát be kell zárni, emiatt Bulgária energiaexportja csökkentését tervezi.
A Szófiától 200 kilométerre levő Kozlodói atomerőmű 3760 megawattos teljesítménnyel működik, és a hazai energiaszükséglet 44%-át fedezi. A Balkán legnagyobb energiaexportőre Bulgária most még termelésének 20%-át külföldön értékesíti, de az év végével ennek is vége szakad. Az Európai Unió és a bolgár politikusok megállapodása értelmében december 31-én az atomerőmű két egységét le kell állítani, mondja Kirill Nikolov, a létesítmény igazgatója. Nem titkolja azt sem, hogy szerinte más megoldást kellene találni, mert a bezárásról szóló megállapodást 13 évvel ezelőtt az akkori információk alapján kötötték meg. Azóta változtak a dolgok, és a bezárással nem csak Bulgária veszít, hanem egész Európa, nyilatkozta Nikolov. A bolgár energiaügyi miniszter megerősítette az export leállításának tényét, és az uniós követelményekkel magyarázta a reaktorok leállítását. Az ügy kárvallottjai a bolgár államháztartáson kívül elsősorban a balkáni szomszédok lesznek.
Az iraki Vörös Félhold határozatlan időre felfüggesztette bagdadi tevékenységét, miután Bagdadban elrabolták 25 alkalmazottját. A tömeges emberrablást az iraki hadsereg egyenruháját viselő fegyveresek hajtották végre. További külpolitikai híreink következnek.
Tony Blair és Mahmoud Abbas ramallahi találkozóján a brit kormányfő elismerését fejezte ki a palesztin elnöknek, amiért Abbas a hétvégén előrehozott elnök és parlamenti választásokra tett javaslatot, így próbálva véget vetni a Fatah és a Hamász között hónapok óta tartó viszálynak. A palesztin elnök késznek mondta magát arra, hogy komoly tárgyalásokat folytasson Ehud Olmert izraeli miniszterelnökkel, és tartós megoldást találjanak az arab-izraeli konfliktusra. Washingtonnak fogy a türelme Észak-Koreával szemben, miután a felújított hatoldalú tárgyalásokon Pjenjan egy hosszú követeléslistával állt elő. Észak-Korea a polgári célú energia szükségletének kielégítésére egy könnyűvizes atomreaktor felépítését, az ellene kivetett ENSZ szankciók és az amerikai pénzügyi büntetőintézkedések feloldását követeli cserébe azért, hogy felhagy nukleáris fegyverkezési programjával. Iránban még javában tart a szavazatok összeszámlálása. A legnagyobb reformer párt szerint azonban Mahmoud Ahmadinejad elnök hívei döntő vereséget szenvedtek a múlt heti helyhatósági választásokon. A voksolás eredményeinek nem lesz közvetlen hatásuk az iszlám köztársaság politikájára, mert minden kérdésben az ország politikai és vallási vezetője, Sayed Ali Hammanei mondja ki a végső szót.
Khaled Nashwan egy 16 éve Magyarországon élő jemeni származású pécsi orvos lett idén az év feltalálója. A sebész az érszűkületet hanghullámokkal kezelő műszer kifejlesztéséért kapta az elismerést.
Szóval elnyerte!
Az év feltalálója díjat az a személy kaphatja, akinek a találmánya idén a legsikeresebben szerepelt a nemzetközi találmányi kiállításokon. Khaled Nashwan érszűkületet kezelő készüléke három országban is aranyérmes lett.
Bátran mondhatom, hogy jelen pillanatban a konzervatív eljárások közül ez leghatékonyabb eljárás, hiszen fájdalom és szövődőmentesen kezeli a betegeket.
A készüléket idehaza már három éve használják, és érdeklődnek utána Németországból és az Egyesült Államokból is.
Beállítások alapján beállítja a megfelelő konstrukciót is, úgy indul a kezelés.
A fődíj mellé a feltaláló 25 millió forintos támogatást is kapott a további kutatásaihoz.
Ez az egyetlen út. Nem általában támogatni az innovációt, hanem monopol helyzetet teremtő találmányok hasznosítását kell támogatni.
A főtitkár szerint Magyarország csak akkor tud kilábalni nehéz gazdasági helyzetéből, ha növekszik a találmányok száma, hiszen míg a 80-as években 500 találmányt jegyeztek be évente, addig idén csak 69-et.
Tűz a pszichiátriai intézetben. Héjőbábán egy beteg súlyos égési sérüléseket szenvedett, 136 gondozottat azonban sikerült időben kimenekíteni az épületből.
A tűzjelző készülék riasztotta a dolgozókat hajnalban. A tüzet feltehetően az okozta, hogy az egyik 40 éves gondozott ágyban dohányzott és valószínűleg elaludt. Hogy a szobában lévő másik 7 ápolt nem sérült meg, csak a dolgozók jelenlétén és gyorsaságán múlt.
Ahogy beléptek a szobába, akkor tűz, illetve óriási füst fogadta őket. Abban a pillanatban megkezdték az ellátottaknak a mentését, egy szobában 8-an laknak.
A tűz terjedését és nagyságát a megolvadt műanyag is mutatja, de szétolvadt a plafonon lévő tűzjelző készülék, és meglepettek az ablakok is. Az intézményben egyébként csak a kijelölt helyen, épületen kívül lehet dohányozni. A 40 éves nőt kórházba szállították, testének 25%-a égett meg. A szoba többi lakójának a csodával határos módon nem lett semmi baja.
Kettős gyilkosság Felsőgödön. Még mindig nem tudni, miért lőtte le a fiatalasszonyt és kisfiát a 26 éves férfi. Tetét beismerte, de az okáról nem beszél. Egy ideig úgy tűnt, a brutális tettet azért hajtotta végre, mert megtudta, nem a vér szerinti gyermekét neveli korábbi élettársa. A legfrissebb hírek szerint azonban mégis ő volt a kisfiú apja.
Döbbenet Gödön. A Budapesttől 20 kilométerre található városban több lövés dördült el vasárnap a hajnali órákban, amelyre az Ősz utcában lakók is egyből felfigyeltek. A rendőrség a feltételezett elkövetőt a lakásától nem messze, ebben az autóban fogta el, ahol öngyilkosságot kísérelt meg, sikertelenül. A Pest megyei rendőrfőkapitányságnál megerősítették, az elkövető előbb szóban, később írásban is beismerő vallomást tett.
A fiatalember korábban már összeütközésbe került a törvénnyel, vagyon elleni bűncselekményeket követett el, garázdaság, testi sértés, kábítószerfogyasztás, illetve ittas járművezetés miatt. Természetesen vizsgáljuk, hogy bódító vagy kábítószer, vagy esetleg alkohol befolyása alatt állt a fiatalember.
Mint már tegnap beszámoltunk róla, a gyanúsított járművében egy 9 mm-es parabellum pisztolyt is találtak a nyomozók. Még mindig tart a szakértői vizsgálat, amely megállapíthatja, hogy ezzel a fegyverrel lőtte a gyilkos.
15 ezer élelmiszercsomagot oszt szét karácsonyig a gyermekétkeztetési alapítvány. Ezeket 315 önkormányzat veszi át és juttatja el a rászoruló nagycsaládoknak. Az alapítvány munkatársai körútjuk második állomásaként Pécsett adták át az ajándékokat.
Tarhonya, húskonzervek, kész ételkonzervek, leveskockák és szaloncukor is van a csomagban.
Vagyis minden, ami egy hétig ebédre és vacsorára is elég egy 5-6 tagú családnak. Az egyenként 21 kg-os dobozokat 5 megye 89 önkormányzatának képviselői vették át. A gyermekétkeztetési alapítvány elnöke azt mondja, egész évben élelmiszerhez juttatják a rászorulókat, azonban a karácsonyi csomagosztás különös jelentőségű.
Most így a téli szünet ideje alatt az iskolai étkeztetés hiányában mindenképpen szükséges az, hogy azok a gyerekek, akik csak az iskolában, óvodában kapnak enni egyébként, azoknak legyen otthon mit enni.
A pécsi önkormányzat még a nap folyamán szétosztotta a csomagokat a rászorulók között. Az alapítvány munkatársai még Győrött, Miskolcon, Debrecenben és Szolnokon adnak át ajándékokat. Így december 21-éig számos éhező család annyi élelmiszerhez jut, amennyi az ünnepek alatt végig kitart.
Ez volt a híradó, következnek a sporthírek Kelemen Zsolttal. Szervusz Zsolt, megvan-e madár ellenfele?
Szervusz Miklós, köszöntöm a nézőket. Hivatalosan még nem erősítették meg, de minden valószínűség szerint Julio César González ellen védheti meg Erdei Zsolt legközelebb világbajnok jövőjét. Ő az a bizonyos González, akit annak idején madár már legyőzött. Profi boxon kívül spanyol labdarúgással és magyar vízilabdával várom önöket körülbelül egy perc múlva a Dunasportban.
Zsolt, köszönöm szépen. Sport után pedig majd váltó serfőző Krisztinával, aki szintén itt van már a stúdióban. Szervusz Kriszta, nálatok mi újság?
Szervusz Miklós, üdvözlöm szeretettel a kedves nézőket. Változatlanul 8%-on hagyta a Magyar Nemzeti Bank a jegybanki alapkamatot, jövőre pedig nem gyenge, hanem erős, stabil forintra lehet számítani. Legalábbis ezt állítja az EGON alapkezelő vezérigazgatója. Évvége lévén legális módszereket mutatunk be céges megtakarításokra. Továbbá beszámolunk arról, hogy Székesfehérváron építi meg a svájci Stadler a Magyarországra szánt új motorvonatok összeszerelő üzemét 16 milliárd forintos beruházással. Részletekkel fél hét után pár perccel várjuk Önöket.
Köszönöm szépen, mindezt tehát a váltóban. Most pedig nézzük a híradó legfontosabb híreit még egyszer röviden. Számadás. Gyurcsány Ferenc szerint Magyarország belenézett a szakadékba, de nem kért belőle. Vita a tájékoztatón. Kósa Lajos szerint az önkormányzatok nem tudnak tovább hátrálni. Megtartó erő. Sólyom László köztársasági elnök határon túli egyházi vezetőkkel találkozott. Ez volt a híradó, következnek a sporthírek, időjárás jelentés, váltó, de ezt önök már nagyon jól tudják. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!
Jó estét kívánok! Hírügynökségi források szerint Erdei Zsolt januárban ismét összecsap Julio César González-szel, aki annak idején legyőzte Darius Mihalcevskit, és akitől Madár elnyerte a világbajnoki övet. A hírt az Univerzum még nem erősítette meg.
Szó se róla, pikáns lenne, ha az egyszer már legyőzött ex-világbajnokot választaná az Univerzum Madár ellenfeléül.
Ha, netán tényleg a González lenne. Én tudom, hogy annak idején ő alaposan lebecsülte az én tudásomat, én erősségeimet, és ezért talán nem is volt ennél felkészült. Nyilván most jobban felkészült lenne, hogyha ő vele boxolnék. Szerintem ezt ne felejtsük el, hogy a 3 év az sok idő, ő sokat öregedett, én meg sokat javultam.
Lassan persze ideje lenne biztosat tudni, hiszen január 2-án indul a közvetlen felkészülés, és egyáltalán nem mindegy, hogy ki áll a célkeresztben.
Amikor edzem, akkor a szem előtt szokott levegni az ellenfelemnek a képe, az arca, a mozgása, stb. Tehát az mindenképpen jó lenne, hogyha én már most tudhatnám az ellenfelem nevét, illetve hogy milyen stílust képvisel.
A vízilabda Euroliga kemény mérkőzései után Kemény Dénes szövetségi kapitány is megdolgoztatja legjobbjainkat.
A játékosok kiváló hangulatban készülnek, céljuk pedig egyértelműen a világbajnoki aranyérem.
Fáradtan érkeztek és örülnek, hogy látják egymást. Megy az Rika, illetőleg nem csak az Rika, hanem még inkább megy az a természetes reakció, amikor valaki hatalmas élményeket élt el egy másikkal, de az év nagy részében nem lehet vele együtt, akkor ennek örül. Nyilván föl kell készülni abból a 3-4 ellenfélből, akin elszállhat ez az arany. Nem csak a szerbekről van szó, hogy mindenki úgy gondol, hogy automatikus a magyar-szerb döntő, szerintem nem az. Megverni egy horvát csapatot, egy oroszt, egy spanyolt, egy olaszt az előcsatározások során pont olyan nehéz lesz, mint a döntőben bárkit. Tehát én úgy gondolom, hogy mindenkiből föl kell készülni, és meg kell próbálni.
De első célunk, hogy a világbajnokságon visszaszerezzük azt a fajta önbizalmunkat, amit az elvesztett döntőkön. Nem is, azt mondom, hogy elvesztettük az önbizalmunkat, de ez nyilván megcsappant ahhoz képest, mint hogyha ezt az elmúlt 4-5 világversenyt mi nyertük volna, és nem a szerbek.
Amíg a Barcelona Japánban szerepelt a klubvilágbajnokságon, addig a Real Madrid Barcelonában próbálta csökkenteni a hátrányát, természetesen az Espanyol pályáján.
A Real Madrid idén sem nyert semmit, és ahhoz, hogy ez jövő tavasszal másként legyen, a feketemezes királyi gárdának az Espanyolt is le kellett győznie. Nem ígérkezett könnyűnek a feladat, hiszen a barcelonaiak 10 forduló óta nem szenvedtek vereséget. Az első fél időben Zsárke nem találta el a kaput, Van Nistelrooyt pedig Torrejón szerelte, így helyzetek akadtak az első fél időben, gól azonban nem született. A fordulás után az 50. percben már semmi nem állt a útját Van Nistelrooynak, a holland találatával megszerezte a vezetést a Real. 4 perccel később már Cannavaro második sárgalapos kiállítása borzolta a vendégek kedélyeit. Az aranylabdás olasz védő inkább fejjel, mint kézzel ért a labdához. Az emberhátrány ellenére megtartotta előnyét a Real, amit Pandianiéknak is köszönhet Fabio Capello csapata. Most már biztos, hogy dobogon zárja az évet a királyi gárda, a többit jövőre meglátjuk.
A holnap reggeli Sportexpressben Mencer Tamás kollégám Növényi Norberttel beszélget, ma este 8-tól Knézi Jenő várja önöket a Sportarénában, a Nap Sport összefoglalójával pedig a hírórában jelentkezem, viszontlátásra.
Nincs témája? Keresse a helyi témát. A legnagyobb példányszámú ingyenes hetilap, mely minden szerdán házhoz megy. Keresse Budapesten és a dél-budai agglomerációban.
Ha még ma megrendeli ezen a hihetetlen áron elektromos hátvakaró készülékünket, a Superwhisker 3000-et most többet kap a pénzéért. Csak most megajándékozzuk önt egy Predator új.
Ne dőljön be a komolytalan ajánlatoknak. Növelje meg takarításait az OTP banknál, hiszen lekötései most jobban kamatoznak.
Égi vár. Megjelent Szent Martin új albuma, mellyel újra elbűvöl mindenki csodálatos szaxofon és pánsép játékával. Rajta a magyar vízilabda válogatott hivatalos bevonuló zenéje. Az album kapható a Duna Televízióban.
139 éve az önök szolgálatában. Köszönjük, hogy idén is minket választottak. Találkozunk jövőre is. Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kíván a Magyar Posta.
Karácsonyi meglepetés az Opel Danubiában. Új Opel modelljeink már 14.990 forinttól, amelyhez akciós téli gumit és Samsung LCD televíziót adunk ajándékba. Opel Danubia, 11. kerület, Budaörsi út 62, telefon 310-0010.
Kedves nézőink, jó estét kívánok! Ma igazán télies arcát mutatta az időjárás. Északnyugat felül egy hideg front érte el Közép-Európa térségét, még egy mediterrán ciklon tőlünk délre vonul. A Kárpát-medence fölött most sok a felhő, főként a déli megyéink felett vastagodott meg a felhőzet. A kontinens nagy részén a hideg front hatására csökkent a hőmérséklet, de általában már mindenhol átlagos az évszaknak ilyenkor megfelelő értékeket mérnek. Ma változóan felhős, többfelé szeles éjszakára számíthatunk, hajnalra a hőmérséklet általában -3 és +2 fokig csökken. Holnap is változóan, olykor erősen felhős lesz majd felettünk az ég, a déli megyéinkben továbbra is számítani kell csapadékra, délen, délkeleten, elsősorban kisebb havazás, hószálingózás és havas eső fordulhat elő, a délutáni órákban azonban északnyugat felől megkezdődik a felhőzet felszakadozása, és több-kevesebb időre kisüt majd a nap. Az északi szél napközben többször megerősödik, kora délután általában 0 és 4 fok várható. Holnap hideg fronti hatás érvényesül, célszerű melegebben öltözködni, hiszen az erős északi szél miatt a ténylegesnél jóval hidegebbet érzünk majd. A folytatásban is marad az átlagos hideg téli idő. Szerdán délután 0 és 3 fok valószínű, eleinte még kevés lesz felettünk a felhő, majd észak felől megnövekszik a felhőzet és többfelé várható hószálingózás, kisebb havazás. Csütörtökön is ehhez hasonló értéket mérhetünk, általában 1 és 5 fok valószínű. Változóan felhős lesz majd felettünk az ég, helyenként ismét hószálingózás várható. Az éjszakák is hűvösek, sőt nagyon hidegek lesznek, főként csütörtökön hajnalban, hiszen -8 és -3 fokig csökken majd a hőmérséklet. Pénteken is ehhez hasonló értékeket mérhetünk majd, kora délután 0 és 5 fokos csúccsal számolhatunk. A hétvégén is marad az átlagos, csendes, hideg téli idő, kemény éjszakai fagyokra kell majd felkészülni. Én megköszönöm a figyelmüket, legyen nagyon szép estéjük a hideg ellenére, és kérem, hogy végezetül nézzék meg a Kárpát-medence nagyobb városainak holnapra várható időjárását. Viszontlátásra!
Nem mindennapi gyerekek, bátrabbak a felnőtteknél is.
14 éves páciens, a sípcsontban oszteoszarkóma.
Otthonuk a kórház, ahol örökké szembesülniük kell az élet rövidségével.
Miért vannak ezek odakint? Mi meg idebent?
Nekünk volt.
De mindennapjaik a barátokról, a szerelemről, az álmokról szólnak. És a magányról, meg a félelemről. Negyedik emelet. Megható spanyol film, igaz történet alapján. Szerdán 20 órakor a Duna Televízióban.